Pax et bonum, a béke és a jó. Kívánom, hogy a Mária Rádió kedves hallgatóinak a szívét ez uralja, a béke és a jó. Amúgy olvasás óra van, a jó olvasás mindig evangéliumi kincskeresés. És persze kilátott már olyat, hogy sötétben kincset keresni. A sötétben ez nem megy. Világosságra van szükség, világító lámpásra a kereséshez. Enélkül nincsen remény, hogy rátaláljunk arra az egyedül valóra, az egyedüli kincsre. Hát ezért könyörögjük most is Assisi Szent Ferenccel, hogy ó legfölségesebb, legmélységesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, végtelen mélységű alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. Mindannyiszor, amikor azzal kérkedünk, hogy magunktól, a tiszta észtől, a mi tiszta eszünktől, nagy kérdés, hogy van-e ilyen nekünk, hogy a mi tiszta eszünktől támad világosság, amikor arra gondolunk, azzal ámítjuk magunkat, hogy így milyen fölvilágosodottak vagyunk, na hát akkor vagyunk igazán sötétben, pestiesen szólva tök sötétben, azaz gőg sötétben, köd sötétben. Haddy Endrének a halála előtti évében nagy versek születtek. Ilyenek ezek a nagy kuruc versei. Több verse is, több kuruc vers is ezt a címet viseli, hogy két kuruc beszélget. Ezekben a kuruc versekben lemondja a következtetést, hogy a kérkedő fölvilágosultnak hit önelégültségünkben lettünk éppen, hogy célja vesztettek, éppen, hogy sötétben botorkálók. Addig 1919. január 27-én halt meg. 1918. decemberében jelenik meg a Nyugat folyóiratban az a Két kuruc beszélget című verse, amely így kezdődik, igen jellemző. Merre, Balázs testvér? De merre? De merre? Ugyancsak ebben az évben, 1918-ban egy másik Két kuruc beszélget című vers, amelynek van egy fő címe, vagy alcíme, ezt én most nem is tudom eldönteni, de a lényeg, hogy ez szavar háborús beszélgetések római egyes alatta a két kuruc beszélget. És ebben a versében olvasom, mondhatni a felvilágosodás, a felvilágosult gőgnek a nagyon tiszta kritikáját, szatíráját. Ez a versszak is ott van ebben a versben. Komám, eltévedtünk. Nagy ez a sötétség, fölgyújtottuk a világot, s nem látunk egy lépést, s aztán benne ez a sor, ordasokkal élünk. És a folytatásban mi a célunk? Mi a célunk? A célt keresi, az emberi élet célját, értelmét. Madács Imre a nagy életművében, mondhatni életművében, hiszen ez az egyetlen nagy-nagy műve az ember tragédiájában. Az ő nagy kérdése, mindjárt az első színekben, hogyan is boldogul az ember, a puszta, a tisztának mondott, vélt, hámított ész világánál, szakítva Istennel, szakítva a jó és gonosz tudás fájáról, amely biblikus szimbólum, és ebben a drámában, a tragédiában is azt jelenti, hogy az ember, aki szakít a jó és gonosz tudás fájáról, kezébe veszi a döntést, Isten kezéből kiveszi, és kezébe veszi a döntést a jóról és a rosszról. Madács kérdése az, hogy na ez hova vezet? Amikor megtörténik a bűnbeesés, a szakítás Istennel és szakítás a jó és a rossz tudás fájáról, az égi kar feljajdul, felkiált, jaj neked világ! Az Úr pedig figyelmeztet, ember vigyázz! De hiába való a kiáltás, úgy tűnik hiába való figyelmeztetés, az ember elindul a puszta észvilágánál, az Isten nélkül megcsinálni a történelmet. Az Úr ezekkel a szavakkal indítja útra a vele és a rossz tudás fájáról szakító embert. Föllapozom a tragédiát. Az én nagyon olvasott kötetemben ez a 17. oldal. Ádám, Ádám, elhagytál engemet, elhagylak én is. Lásd, mit érsz magadban. És aztán elkezdődik az Isten nélküli történelem. Ismerjük a végét, az utolsó történelmi szín, a 14., amely minden mondatában és képében és történésében szimbolikus, a szeretettelen, istentelen világ, a jéghideg világ. Itt is kihűlt a világ. Az Eszkimó Ádámot az Istenek egyikének nézi, és ez a fohásza, ha Isten vagy, tegyed. Könyörgök, hogy kevesebb ember legyen, s több fóka. A cinikusan mondom, vigyázat, az leszek most, a progresszív és haladó szellemiség összefoglalója ez, legyen kevesebb ember és több fóka. Kedves hallgató, Ádám látva, hogy hová jut az emberi történelem, istentelenül puszta magával és magától, hallva ezt a kultuszimát, hogy tett, hogy kevesebb ember legyen, és több fóka, a halálugrást választja a sziklából a mélységes mélybe. Ez a tragédiában ezekkel a szavakkal történik, lapozom a könyvet, dacolhatok még, Isten véled is, bár százszor mondja a sors eddigé, kikacagom, s ha tetszik, hát nem élek. Nem egy magam vagyok, még a világon előttem ez szírt, s alatta mély egy ugrás, mint utolsó felvonás, s azt mondom, vége a komédiának. Igen ám, és itt mélységes keresztény szimbólum, ami következik, hogy az anya és gyermeke magzata megakadályozza ezt a semmibeugrást, megakadályozza ezt a halálugrást, a történet az anya és magzata által másként alakul. Éva mondja, biztosítva áll már a jövő Ádám. Anyának érzem, ó Ádám, magam. Kedves hallgatók, elárulom, hogy az ember tragédiájának, később már csak így fogom nevezni, hogy a tragédiának, hiszen ez is azt jelenti, hogy mennyire a mi magyar kultúránk része, hogy amikor leírva ezt látjuk nagy kezdőbetűvel, hogy tragédia, mindannyian az ember tragédiájára gondolunk. Szóval mondom, hogy én a tragédiának nem csak olvasója vagyok, vagy bárhányszor nézője voltam, hanem bizony kicsekvés nélkül mondom, vagy azzal, hogy szereplője is vagyok, szereplője is lettem. Ez jó 40 éve történt. Akkor egy makacs tüdőgyulladás ért el engem, 40 fok körüli lázzal hetekre ágyhoz kötöttem, miközben negyedikes osztályom volt, tehát lett volna 1000-rel teendőm, én mégis mondhatni betegen, kiszolgáltatottan, magatehetetlenül vergődtem ebben a magas lázban. A szegény házi orvosunknak, akkor Pasaréten voltam, Pasaréti Kolostorban, a Kolostor házi orvosa, a jóságos Wagner doktor úr volt. Ő szegény kétségbe volt esve, hogy nem tud úrrá lenni az én lázamon, az én betegségemen, és kétségbe esésében mit is tehetett volna felelősen, mint hogy kórházba utalt. Kórház, zsúfolt kórterem, vége láthatatlan kezelések. Bevallom, hogy tragédiának fogtam fel. A kórházba induláskor a nagy sietségben pakolás, mit vigyünk a kórházba, mit tegyünk a táskába. A nagy sietségben azt söpörtem be az asztalomról olvasnivalónak, mi éppen rajta hevert. És ez éppen a tragédia volt. Így ő lett a hosszúra nyúlt, nekem nagyon hosszú, egy hónap volt. Ő lett a hosszúra nyúlt kórházi tartózkodásom egyetlen olvasmánya. És éppen a tragédia győzött meg arról, hogy ami velem történik, az egyáltalán nem tragédia. Az urat elhagyó ember, emberiség nyomorúsága, az önistenítő, istentelen istenkedések, a vallási dzsihád megnyilvánulásai, a háborúk, a szeretetlenség rideg-hideg jégvilága, mely az eszkimó, olvastam, pohászában összegződik, ha Isten vagy, tegyed, könyörgök, hogy kevesebben legyen, több fóka. Ádám csak nem öngyilkosságba torkolló reménytelensége. Na, az tragédia, ezek tragédiák. Ezzel szemben, ami velem történik, az nemhogy nem tragédia, hanem minden nyomorúsága ellenére fölemelő. Velem kisvártatva ugyanis az történt, ami Ádámmal a tragédia legvégén, hogy az Úr porból, elesettsége, nyomorúsága mélységéből magához vonta, emelkedjél. Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyembe veszlek. Olvassuk a tragédia utolsó színében. A kórteremben az ajtó melletti ágyon feküdt egy öreg, nálamnál is rozogább, mégis mindig derűs, bencés atya. Minden nap arra kért, hogy menjek föl vele az ötödikre, a kápolnába misézni. Az atyát Szunyog Szavérnak hívták. Ezt a nevet már ismertem, mert édesanyám a latin szentmiséket az ő magyar latin misszáléjából követte, a Szunyog Szavér misszáléból. Szavér atyának az egyszerűsége, őszinte, cifrátlan áhítata magával ragadott. Ezeken a szentmiséken átélhettem az Ádámnak mondott szavakat. Emelkedjél, midőn látod, kegyembe veszlek. Utolsó szín. Amikor pedig híre ment annak, hogy én nem érettségiző diák, hanem ferences pap vagyok, akinek érettségiző osztálya van, ezt keverték a nővérek, egyre több és több beteg keresett meg. Egy ablak mélyedés lett a törzshelyem. Pizsama rajta a papistóla. Szentgyónások, beszélgetések, nagy lelki megnyilások. Szinte hallottam a tragédia záró kórusát, mennyei kart, szabadon bűn és erény közt választhatni. Mi nagy eszme, s tudni mégis, hogy felettünk pajzsul áll Isten kegyelme. Ez az Isten kegyelme nem csak a szentmisében átváltoztató, hanem a mi emberi életünkben is, ha könyörgésben kérjük, átváltoztató kegyelem. Kezembe van most itt, megtaláltam Szunyog Szavér atyának egy imáját, amelyről az átváltoztató, a szívünket átváltoztató kegyelemről szól, pajzsul áll felettünk Isten kegyelme, mert hogy ami olyan reménytelen meg elkeserítő, ha csak magamat nézem, a gyávaságom, a lanyhaságom, a gyöngeségem, a bűneim, szinte reménytelen eset vagyok, de nem áll. Mert hogy tudni mégis, hogy felettünk pajzsul áll Isten kegyelme, olvasom Szunyog Szavér imáját, neked adom gyávaságom, add érte bátorságod. Neked adom lanyhaságom, add érte lángolásod. Neked adom gyöngeségem, add érte a te erődet. Neked adom bűneimet, vedd el tőlem azokat. Neked adom, ami enyém, add érte, ami tiéd. Hozzád megyek, mint kis vízcse, változtassát borrá engem. Hozzád megyek, földi ember, változtass magaddá engem. Amen. Visszatérve a tragédiához, annak az igazi főhőse a színpadon láthatatlan, mert maga a szerző, Madách Imre. Az ő élete is tragédia volt. Születésétől szinte állandóan súlyos beteg, 10 évesen már szívbajjal küszködik, zörgő csontú korvitéznek nevezte önmagát, állandóan sápat, sovány ember. 41 évesen kanyaróban halt meg. Miután állandóan betegségekkel küszködött, csak magántanuló lehetett, a vizsgáit a páci piaristáknál tette le, azonban e rokkant testben roppant zseniális lélek lakozott, 7 évesen levizsgázott az alapfokú iskola teljes anyagából, 8 évesen a gimnázium első évét kitűnően abszolválta, 14 évesen kezdi meg a pesti egyetemet. A családi élete is tele volt szerencsétlenségekkel. A legidősebb nővérét, Máriát, annak második férjét, az első házasságából származó kamaszfiát, román parasztok meglincselték, mondom, ami történt, holttestüket a disznókkal etették meg. Öccse, Pál, Kossuth futára volt. Tüdőgyulladást kapott és meghalt. Ő maga a szabadságharcot súlyos betegen, ágyban fekve a birtokán vészelte át. A szabadságharc bukása után 1851-ben rejtegette erdészként alkalmazva Kossuth halálra ítélt titkárát, Rákóczi Jánost, ezért letartóztatták, vasra verve először Pozsonyba, majd Pestre hurcolták. A börtönben, hosszú verset ír, innen tele van aggodalommal az otthoniak miatt. Ugyanis az édesanyja és a felesége, nem túl erős idegzető Fráter Erzsike, iszonyatos háborúságban vannak egymással, tűz és víz, és félti a két fiát ettől a háborúságtól. De éppen a rabi élet tragédiájában körvonalazódik a tragédia koncepciója, melyet cellája asztalára krétával vázol fel. Azonban a legnagyobb nyomorúság még hátra van, mert ugyanis Madách Imre iszonyatos nagy nyomorúságként éli meg a serdülőkori hitválságát, az otthonról hozott gyerekkori hitét, vallásosságát, a pesti tanulmányai alatt elveszíti, 14 éves kortól tanul a jogi karon Pesten, a felvilágosodás eszméjének a bűvöletébe kerül, Isten és keresztény ellenes sodrásnak nem tud ellenállni, Voltairenek a tapussátok el a gyalázatost, egyház gyűlölete, Diderotnak a materializmusa, Heine cinizmusa erősen hat rá. Hitvesztéséről ír. Most ez nagyon szubjektív, amit mondani fogok, hogy talán az egyetlen jó versében. Hitvesztéséről ír a Hazaérkezéskor című versében. Néhány sort idézek ebből. Estve a családi ház alsó szregova, családi fészek szentegyház képét festi le. Estve itt gyűltünk a kandallóhoz, itt atyám ült nagy karosszékben, s míg beszélt, én gondolám magamban, hogy hatalmasabb ember nála nincsen. Most a kandallóban a hamu hideg, s szívemből kihaltak a kegyeletek. Itt áll most is az üres szék, és megváltónk képe függ felette. Hozzájártam titkom vágyaimmal, s ő mosolygott rám, vagy visszainte. Mostan már csak vászon lett, merett, hideg, intési számomra nincsenek. Hite kimúlását, ahogy a vers hangulatából is kitetszik, érződik, veszteségként éli meg. A tragédiában, a második szín befejezésében ezt írja meg, ezt írja ki a szívéből, amikor az Úr szava így hangzik, elhagytál engemet, elhagylak én is. Lásd, mit érsz magadban. Nagyon-nagyon valószínű, hogy ezek a szavak Madách hitvesztésének a keserves tapasztalatából táplálkoznak. Az ég is karnak a siratójában az istentelenségről, mint végzetes és globális pusztulásról szól Madách. Ach, sírjatok testvéri könnyeket, győz a hazugság, a föld elveszett. A tragédia 162 évvel ezelőtt jelent meg. A benne felvetett kérdések semmit sem veszítettek aktualitásukból, elevenségükből, sőt, mintha a tragédia megnyitná, éppen hogy megnyitná a modern és posztmodern magyar irodalom istenszomjat, elhagyatottságot, az istentelenül szomorú állapotot kifejező műveknek a sorát. Az úr már idézett szavai a második szín végén elhagytál engemet, mintha rejtett, lásd mit élsz magadban, mintha rejtett proféciát tartalmaznának. És nem csak magát a történelmi színeket indítják el, hanem tudva tudatlanul rávaló reakciók egész sorát a költészetünkben, a lásd mit élsz magadban, elhagytál engemet. Most egy gazdagságból nézzünk egyetlen egyet. Tragédia születése után 138 évvel, 1990-ben lát napvilágot egy vers, melynek szerzője ugyanúgy, mint Madács Imre. 14 évesen szakít addigi hitével. Petri Györgyről beszélek, aki egy mélyen katolikus, keresztény, vallásos környezetből származik, született és élt, és 14 éves koráig a Batthyány téri Szent Anna templomnak a szorgalmas, mondhatni, napi minisztránsa. És aztán valami történik, 14 évesen mindezzel szakít, mondván Isten nincsen, az egyház pedig kártékony, kész. És aztán halála előtt egy évvel, 56 évesen, mintha csak a Madács ember tragédiája szavaira reagálna, az elhagytál engem, lásd mit élsz magadban szavakra, írja, mondom, 56 évesen, halála előtt egy évvel, lásd mit élsz magadban. A válasz Petritől, fetrengek kukacként a porban itt lenn, nincsen se jövőm, se tavaszom, se hazám. Nagyon hiányoznak az univerzálék. Ha lennének még, talán tavrálnék. Én vagyok bűnös, én tettem sokat, hogy elpusztítsam mennyországomat. Önhit voltam nagyon, én a bamba. Tiszta ész, kikezdi a valóságot, mint a penész. Nos, ennyire vitte a tiszta ész. Petri György Szeretném tudni című verséből idéztem. Kedves hallgatók, az Úrnak a figyelmeztető szavai, hogy elhagytál engemet, lásd, mit élsz magaddal, ezeket a szavakat az Úr névkettőzéssel vezeti be. Ádám, Ádám. Látszólag miért is hederítenénk erre? Ádám, Ádám, elhagytál engemet, lásd, elhagylak, én is mit élsz magadban. De hát, Madách Imre bibliás ember volt. A Bibliában a név megkettőzése a mély barátság, közelség és gyengédségnek igen-igen finom, árnyalatos kifejezése, akkor is, ha a mondatnak esetleg erőteljes vagy lehelletnyi számonkérő hangneme van, hangulata van, mint itt is. Ez egyaránttál Ószövetségre és Újszövetségre. Hogyan is szólítja meg az Úr Ábrahámot? Így kezdi. Ábrahám, Ábrahám. És akkor mondja, vagy Péterhez szól Jézus, Simon, Simon, kikért téged a sátán? És ez persze a legnagyobb, a legfontosabb, a legszívfacsaróbb példája ennek a névkettőzésnek, amelyben ott van a közvetlenség, a barátság, a te vagy a mindenem kifejezése is, és mégis az Istenem, Istenem. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Na, ebbe a sorba tartozik az Ádám megszólítása. Ádám, Ádám, elhagytál engemet. Itt ez a névkettőzés tudatja, hogy mint a tékozló fiút az apja, mindennek ellenére elhagytál engemet. Mindennek ellenére visszavárlak. Karjaim és házam ajtaja tárva nyitva. És így is történik. A kétségbe esett Ádám térdre zuhanva a porban hallhatja. Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyembe visszaveszlek újra. Lám, lám. Mégis van remény. Az imént Petri Györgyöt idéztem. Lehet, hogy a Mária Rádió kedves hallgatói név hallatán megborzongnak joggal, hiszen szép számmal vannak bizony-bizony káromló versei, és ezek iszonyatosak a Petri György költészetében. Azonban egészben kell nézni, ahogy a Madách tragédiája színekből áll, a befejező mennyei színben ott van az Ádám, Ádám, elhagytál engem, és aztán végül, végül. Minden jó, ha a vége jó, és aztán végül ott van, hogy emelkedjél, Ádám. Ne légy leves. Aztán az ismert befejezés, mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Mondottam ember. Itt a lényeg az, hogy jelj ide, Ádám. Én mondottam. Kiben bízhatsz? Itt a birtokos személyragok fejezik ezt ki. Mondottam, én mondottam, bennem, mert én mondottam, ezért a te küzdelmed, ha rám figyelsz, ha az akaratom és tetszésem szerint történik, van remény. Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Valami hasonlót olvasunk, nem, de Szent Pál leveleiben, a Timóteushoz írt levélben például, levelekben, mert kettőt is írt, az első Timóteus levél első fejezet 18. versében, amikor magáról mondja Szent Pál, vagyis amikor felszólítja a Timóteust, hogy a jó harcot vívd meg, a jó harcot vívd meg bizalommal. Magáról kezdte mondani a második Timóteushoz írt levél 4. fejezet 7. versében mondja Pál, hogy a jó harcot megharcoltam. Szóval ez a felszólítás, az ember küzdjés bízva bízzál, valójában ugyanaz a biztatás, bátorítás és reményt adás, hogy vívd meg a hit jó harcát. Kedves hallgatók, úgy gondoltam, hogy a következő olvasás órán majd azt a sort folytatjuk, amit az ember tragédiája elkezd, és mely sort ez a mondat indít, vagy nyit meg, hogy elhagytál engem, ha lásd, mit érsz magadban. 20. század irodalmára térve át, és ott a kedvencem verses kötetét fogom kinyitni, Kányádi Sándorét. Kányádi Sándorét, aki, már most mondom, 1929-ben született, Hargita megyei Nagy Galamb falván, ez a nagy galambfalva Kányádi Sándor számára bárhol is van a világon, mindig is a világ közepe marad. Ezt írja egyik rövid versében egy zarándok naplójából. A címe: megcsodáltam a nagyvilág csodálnivalóan szép katedrálisait, de imádkozni csak itthon, gyermekkorom öreg templomában tudnék, ha tudnék. Kányádi Sándor a hitéről ír, de a hitéről soha nem úgy hivalkodva, mellét döngetve, hogy én aztán egy igazi hívő ember vagyok, hanem mindig ott van a kétely, hogy tényleg az ő hite igazi hit. Valójában, amikor a hitről ír, akkor a hit szomjáról ír, a hit vágyáról ír, ez persze már maga a hit. Ha nem lett volna hívő keresztény ember, akkor vajon Márton Áron, az erdélyi püspök, kötött-e volna barátságot vele, mint ahogy kötött? Kányádi Sándor azt mondja, hogy számára két eszményi van, és akkor két nevet idéz, a Márton Áron és a Petőfi Sándor. Ezen úgy el lehet elmélkedni, hogy miért ez a két ember, most ezt nem teszem meg, rábízom a Mária Rádió kedves hallgatóira. Amúgy ez a barátság a püspök Márton Áron és Kányádi Sándor között úgy alakult, hogy fölkereste a püspököt a kedves feleségével. És a püspök rá kérdezett, hogy hol és hol esküdtek. És hát kiderült, hogy nem volt egyházi esküvőjük, és akkor szabadkozott a Kányádi Sándor, hogy nem volt, mert hogy ő református, a kedves felesége meg katolikus, így aztán ez most így egy bonyolult világ, hogy is lett volna nekik egyházi esküvőjük. Erre Márton Áron fölvilágosította, hogy nyugalom, erre is van megoldás, ő összeadja őket, hozzon egy református lelkészt is, olyan nagyon nem tisztázott ezt-azt ebben a házasság szentségét megajánlva, vagyis hogy a gyerekek milyen vallásúak is legyenek, összeadta őket Márton Áron Gyulafehérvárot, hiszen akkor ő már fogságban volt, nem hagyhatta el a püspökséget, házi fogságban volt, itt találkoztam vele, életem egyik nagy élménye volt ez a találkozás. És aztán történt, hogy panaszkodik a Kányádi Sándorról, hogy nem jó volt az áldás, amit a házasság szentségében adott, mert hogy eltelt, egy év eltelt, két év nincs gyerek. És erre azt mondja a Márton Áron a református Kányádiéknak, hogy hát fiacskáim, hát nincs gyerek, akkor el kell menni a csíksomlyói szűzanyához fohászkodni a kegyszobornál, és kérni, hogy legyen. Elmennek a szűzanyához, és fohászkodnak, hogy legyen. Esze Márton Áron azt mondta, hogy ha meghallgatja a kérésteket a csíksomlyói szűzanya, hát annyit azért a tisztesség megkívánja, hogy akár fiú, akár lány, de katolikusnak kereszteljét. Persze fiú született. Nem persze, de fiú született. Fiú gyerek született. Nagy örömre, és nem volt kérdés, és nem volt bánat, hogy református lévén mégiscsak katolikusnak az ígéret szerint a csíksomlyói szűzanyának ígérve katolikusnak keresztelte. Aztán nincs megállás, a következő fiúgyerek szintén a szűzanyának ígérve katolikusként született. Szóval a következő olvasás órán Kányádi Sándor verses kötetét fogjuk kinyitni, azt a verses kötetet, amely az ember tragédiájáról szólva említettem, hogy Madács maga tragédiájából születik. Hát Kányádi Sándor verses kötetének minden szava a maga tragédiájából születik. A legnagyobb és a leghosszabb nagy-nagy poémikus verse az például abból a tragédiából születik. A Sörény és Koponya című vers, amelyet több mint 25 éven keresztül ír, 1975 és 2002 között, hogy gyermekként, amikor megszületett, születési ajándéka egy kiskutya volt és egy kis csikó. És ennek a kis csikónak a tragikus történetét énekli meg a Sörény és Koponyába, de ez már a következő olvasás órának lesz az izgalma és tárgya. Most elköszönök a Mária Rádió kedves hallgatóitól. Pax et bonum, béke és a jó.
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!